olyan nincs, hogy egy külföldi ország, de bármilyen, hogyha ez még szövetséges ország lenne is, de ugye Oroszország nem szövetséges ország, és Magyarországnak nem a szövetségese, lehet, hogy Szijjártó Péternek igen. Ilyen dolgot csinál, az példátlan ügy. Egyszerűen az, hogy a magyar kormányzat imórendszerét így veszik semmibe, és teszi a dolgát, a titkosszolgálat jelzi, hogy baj van, megírja a levelét a kormányzatnak, megkapja, és nem történik semmi, ez azért elég sok minden hivatali bűncselekményt kimerítő dolog.
Ez itt az elemző, Rúf Bálint kampánytanácsadóval, a Vétó szerkesztő műsorvezetőjével és Benyó Ritával. Az MTVA hosszas húzavona után előállt a feltételeivel a listavezetői, EP listavezetői vitáról. Összesen 8 perc állna rendelkezésére minden listavezetőnek, nézők nem lennének, Wolf Nagy Tünde és Németh Balázs lennének, vagy lesznek a moderátorok, és a témákat is megjelölték, amik szintén igazából olyan, mintha a Fidesz kampány fizetéből másolták volna át, de szólj rám, hogyha túlzok ebben.
Egyáltalán nem.
Úgy tűnik, mintha ezzel viszont tettek volna egy szívességet Magyar Péternek, hogy könnyebben utasíthassa vissza ezt a vitát. Ebben túlzok-e?
Hát ugye ez egy csapda, amit ők ásnak, tehát elvünk már attól szokva az elmúlt 14 évben, hogy van vita. Ugye az ellenzék különböző formációjának és különböző összeállásainak mindig volt egy ilyen követelése minden választás előtt, hogy akkor legyen vita. És akkor ugye itt is beszéltünk arról, hogy lehet, hogy a Fidesz olyan szituációban most, hogy most lehet, hogy megéri neki mindaz, hogy a sajátjai felé, mind pedig ugye az ellenzék rombolása szempontjából, hogy akkor most akkor lesz vita. Ugye itt a vitának az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy ne Orbán Viktor vitázzon, ugye, mert ugye 2006 óta ő nem vitázik, és hogy a másik pedig az, hogy hát, hogy legyen az a hangulat, hogy ugye mindig úgy kell elképzelni, hogy nehéz, mert többször mondtam itt is, de akkor most megpróbálom így vizualizálni, meg főleg inkább a hangot is hozzáadni, hogy már a hallgatók nem emlékeznek arra, hogy van a Benny Hill Show nevezetű műsor, ez egy angol komikus volt valami a 80-as években, amiben volt egy ilyen nagyon fülbe mászó ilyen. Így van. És ugye az a kérdés, hogy amikor az ember rájuk néz ezekre az emberekre, akkor úgy nézünk-e rá, és az a célja a Fidesznek, hogy egy ilyen bohóc autóba üljön mindenki, és az a ti-ti-ti-ti-ti-ti, ez hallja az ember a fejébe. Ezt kell előállítani. És ugye az egy nehéz kérdés, hogy amikor az ember azt követeli 14 éve, hogy legyen vita, hát itt a vita, és de a minden egyes részeleme, mert ezért nehezebb elmagyarázni az emberek a sajátjainak, ugye ezek már bonyolultabb kérdések, azok mind a Fidesznek az érdekét szolgálják. És akkor ekkor az ember mit csinál? És ez egy baromi nehéz kérdés valóban politikailag, hogy mi az érdeke ilyenkor az embernek, hogy ránk mutasson arra, hogy ez egy színjáték, de akkor ugye miért indul a választás, akkor szóval egy csomó kérdést így, mikor kinyitunk, vagy pedig akkor valami más csináljunk. És az látszik, hogy ugye ebben sincsen természetesen konszenzus az ellenzékben, hiszen most ők egymással harcolnak, legfőképpen Magyar Péterrel harcolnak, a túlélésükért harcolnak, de hát ugye mennyivel szebb lenne a világ akkor, hogyha mindenki rájönne arra, hogy na most akkor pont ezekben nem kell részt venni. De közösen.
Ugye most az van, hogy Dobrev Klára meg Donát Anna úgy tűnik, hogy részt vesz, és Magyar Péterék, illetve a kétfarkú kutyapárt a Várkert bazár elé, ahol a vita rendezésre kerülne, tüntetést szerveznek.
Igen. Azt mondom, hogy úgy van, hogy a Magyar Péter nem azt mondta, hogy nem vesz részt, hanem azt mondta, hogy tüntetés szervez, és hogy felszólítja az MTV-t arra, hogy gondolja újra. A kutyapárt nem vesz részt, hanem hogy előtte szilveszteri show-t tart, és a többiek pedig, ugye vannak itt olyan emberek is ezen a vitán, akinek még a nevét se tudjuk, ugye a Megoldás Mozgalom jelöltje, én most, hogyha itt ülnék örökre, akkor sem tudom, ki az ő listavezetője. Ugye szóval ez is része a Fidesz tervnek, hogy akkor kezdődjön egy vita a vitáról, és lehessen erről hosszan beszélgetni, és lehessen ezzel nem arról beszélni, ami fontos, hanem a vitának a vitájáról beszélgetünk mi is. Én azt gondolom, hogy nehéz elmagyarázni Magyar Péternek a sajátjainak, hogy miért nem megy el, hiszen ezt kérte ő, de szerintem az biztos, hogy nem az ő érdekét szolgálja, de tovább megyek, szerintem a Orbán rendszer leváltásának az érdekét se szolgálja, hogy az ember egy ilyen bohózatban részt vesz. És lehet, hogy egy napig ez téma, és akkor ő a, nem tudom, gyáva megfutamodott, de hosszú távon szerintem ez mindenkinek árt. Mert egyszerűen az történik, ugye, és ugye ez egy mélyebb filozófiai kérdés, hogyha valamit kérünk, és valamit kapunk, aminek semmi köze nincs ahhoz, amihez kérünk, de mégis valamennyire, hogy mondjam, jeleibe vagy jelzetességebe van, akkor abban nekünk részt kell venni. Tehát, hogy visszahívják a hírhet fideszes bemondót, aki ugye korábban távozott, aztán most visszatér, Novák Katalin kommunikációs vezetőjével, és már a kérdés feltevéseknél is hazudnak az emberek számára, hogy ezek a legfontosabb témák. Beleszólása adnak senkinek se, hogy a vitának milyen szabálya van, hanem egy ilyen diktátumként adják, ami szintén, hát hogy mondjam, egészen különleges állapot. Az ezen való részvétel szerintem sokkal inkább káros hosszú távon, mint ahogy ez elsőre látszik.
A vitán kívül, ami tényleg a vitáról zajlik most már egy jó ideje, azért közben zajlik a kampány, és például Magyar Péter ugyanúgy, ahogy az elmúlt hetekben folytatja az országjárását, és továbbra is az látszik, hogy egészen meglepő helyeken is nagyon sokan mennek utcára. Már beszéltünk erről, de az, hogy most sokan mennek utcára, az mennyire váltható át szavazatokra, és mennyire váltható át hosszú távon pártszervezési alapegységekre?
Hát szerintem ez a fő kérdés, hogy ha szoktunk így egyszerűsíteni, mik a nagy kérdései a választásnak, ugye azt hiszem az első fő kérdése, hogy ilyen ebben a képzavarra éljek, az az, hogy hol fog végezni Magyar Péter, hol fog végezni a Fidesz, illetve ki fog még, hányan lesznek még 5% fölött. De a másik fő kérdése az pedig az, hogy, utána, amikor a választás véget ér, 10-től kezdve milyen pártot fog építeni Magyar Péter. Fel tudja egyáltalán fogni azt, hogy milyen fába várta a fejszéjét, hogy hány területen kell nulláról szinte építkeznie, hogy milyen mennyiségű feladat vár ahhoz is, hogy egyáltalán az ember el tudja képzelni azt, hogy mekkora dolgot kell végrehajtania, és hogy lesz erre elég ereje, intellektuális képessége, HR tudása, tehát ez egy borzasztó nagy feladat, és igazából ott fog eldőlni minden abban a pár hónapban, hogy ő meg tudja ugrani ezt az óriási lécet, ami előtte van. De hagyj mondjak egy másik dolgot. Tehát, hogy ez egy barom érdekes kampány, teljesen atipikus, és szerintem sokat fogja tanítani majd jövő nemzedéke politológus, mi történt 22-ben, azt is, de az, hogy 24-ben, azt meg aztán főleg. És az látszik, hogy a kezdeti Fidesz bénázásban, azért ez most már nem bénázás, tehát hogy Orbán Viktor beszállt a kampányba, hogy mindig is teszi, és ugyanúgy, ahogy mindig is teszi, azért nagyon megtolja azért itt a végét.
Akkor is, hogyha szűkebb körben, és gyakorlatilag előre leszervezetten Fidesz szimpatizánsoknak tartott gyűléseken.
Akkor is. És elképesztő online jelenlét van, és ez még csak a kezdet. Tehát, hogy az, hogy hova várjuk a Fideszt, ugye itt voltak mindenféle, nekem is voltak mindenféle ilyen elemzői ilyen álmodozásaim, vagy hogy ilyen reményeim. Nem lehet ezt látni most így előre. Én nagyon kevés pénzt adok most már arra, hogy a Fidesz 40% alatt lesz, és valóban hármasra fog kezdődni, ami valóban egy ilyen földrengésszerű állapot lenne. Valahol a 45% körül látom őket most.
De mi változott az elmúlt hetekhez képest?
Szerintem stabilizálta a saját maga választóit. A békeháború kérdéskör bármennyire is, nem tudom, fura, attól még működő retorika. A Fico elleni merénylet szerintem, ha lehet mondani, de segített az ő kampányának, és egyébként is ugye van egy, fel kell a sajátjait legalább olyan szinten tüzelni, hogy nem kell mindenkinek elmennie, de a biztonságot el kell vinnie választani. De, csak ezt akartam mondani, csak most ha visszamegyek, ami még egy barom érdekes kérdés, és nagyon keveset beszélünk róla, mert egyszer mi is már ilyen kampányvakságban vagyunk, hogy ami a fő helyzet, amiből ez a dolog kialakult, az, hogy 22 utáni, vagy a 22 kampányban lévő pénzosztogatás miatt és egyébként az uniós pénzek hiánya miatt a magyar gazdaság lényegében leállt 23-ra. Kétszámjegyű infláció, emlékszünk rá, még mindig tart. És ebből a leállásból azóta se tudott igazából a magyar gazdaság kijönni, sőt. És ugye most kellett volna már régen jönnie két dolognak a Fidesz kampány szerint, egyrészt egy osztogatásnak, kettő még valami óriási furkósbotnak, amit meg lebegtet az ellenzék feje fölött. Egyik sincs eddig, szerintem osztogatás már nem is lesz, hiszen nincs semmiből. És ez egy baromi érdekes kérdés, hogyha a Tisza párt egy jó eredményt tud elérni, akkor vajon mikor tudja Orbán Viktor a gazdaságot úgy felpörgetni, hogy az az érzés, amiben egyébként 14 évig nyert, hogy egyrészt nincsen nála jobb, kettő meg jobban megy mindenkinek egy kicsivel, az bármelyik érzése vissza tudjon jönni. És ez, szerintem ez a baromi érdekes kérdése a következő két évnek, mert az látszik, hogy nagyon uniós pénz nincsen, a magyar gazdaság lényegében stagnál, minden mutatója borzasztó, és hát ugye van hátra kevesebb, mint két év a következő választásig. És ez egy nagyon nagy lecke. És hogyha képes Magyar Péter jó eredményt elérni, ami azt jelenti, hogy valahol a 20-as százalék felső részében, szerintem, hogyha ezen fölül van, az már zseniális eredmény, és a Fidesz nem képes beindítani a gazdaságot, na akkor lehet egy szorosabb verseny. Ha ezek közül bármelyik nem teljesül, akkor meg nem. És a többi része, hogy hány pár fog még bejutni még az Európai Parlamentbe, az persze abból a szempontból fontos, hogy szerintem van itt egy billegő, vagy legalább két billegő párt, a Kutyapárt meg a Mi Hazánk, ők valahol az 5% körül billegnek. Milyen érdekes, hogy akár egy évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk egymással erről, akkor én azt mondtam, és akkor az is volt egyébként, hogy baromi nagy lehetőség előtt állnak, ezt Magyar Péter kb. Átírta. És a nagy vesztese ugye ennek a DK, aki ugye avval a premisszával ment bele ebbe a választásba, hogy ő lesz a legnagyobb ellenzéki párt, 4-5 mandátumuk lesz, és akkor ők az egyetemű kihívó, Dobrev Klára lényegében 24-ben már miniszterelnök jelölt, és kihívó lesz Orbán Viktorral szembe. Na most hát ők is küzdenek, hogy legalább a kettőt elérjék.
Csak és, nem, hogy a Momentumot nem is említette.
Hát azért nem említettem, mert szerintem ők ez a veszély nem fenyegeti őket, hogy ők átlépik az 5%-ot szerintem. Én most úgy látom. De persze ez változhat. És az az érdekesebben, hogy a DK hova fog a végén bejutni, mi lesz a végső eredménye. Szerintem, hogyha ők 10% alatt lesznek, amire szerintem van esély, akkor az egy egyértelmű helyzet, akkor nem lehet azt mondani, hogy ők bármifajta nagyobb párt, és akkor a magyar pártrendszer tényleg, most nem akarok ilyen újságíró tudásokba menni, de tényleg radikálisan átalakulhat június 9-én.
Említetted, hogy a Fidesz a kampányában ilyen tájt elkezd osztogatni, illetve jönnek a furkosbotok. Van egy próbálkozás a kormány média oldalain, ugye a Magyar Nemzethez Karácsony Gergely köreiből állítólag dokumentumok, levelek, levelezések érkeztek. Még ugye ez az adománygyűjtő ládikáknak a folyományaként, vagy arról szóló iratok. De úgy tűnik egyrészt, hogy bár volt egy nagy beharangozó, hogy bár csöpögtetnek belőle információkat, minthogyha az atombomba azért ebből hiányozna, amit sokan számítottak, vagy ha van is benne, mintha nem rezonálna rá a közvélemény. Minek köszönheti ezt Karácsony Gergely, hogy gyakorlatilag nem működik ellene most ez?
Még van 2,5 hét. A furkósbotnak az elég, az oszkotásnak az nem elég. Amit befújt, ugye most akkor én mutatom, hogy kezemet, hogy a szél a Magyar Nemzetnek, abban azért vannak azért súlyos megállapítások, vagy lehetőségek, inkább azt mondom, de valahogy ezt nem viszi tovább most a fideszes média. Hogy miért nem? Fogalmam sincs. Egyrészt látok egy ilyen útkeresést az ő kommunikációjukba, tehát Orbán Viktornak van most ez a béke, tényleg ő maga a béke pápája, ha lehet egy ilyen vicces kifejezést tennem, de hogy a többiek mit csinálnak alatta, az egy kicsit azért még ilyen random. A fővárosi kampány pedig ugye az egy meglepően érdekes dolog, mert hogy elő is beszéltünk, azt gondoltuk, hogy a Vitézi Dávidnak egy erős, kihívó kampánya lesz. Szerintem ez nem történt meg. És azt is gondoltuk, hogy hogy a Fidesz nem fogja annyira erősen ezt nyomni, ezt a kampányt, nem fogja feladni nyilván, de hogy nem lesz ilyen erős kampánya. Szerintem Szentkely Alexander a kampánya meglepően erős ahhoz képest, amilyen neki indult. És ugye még van ugye a Magyar Péter párt, aki nem csinál semmit Budapesten, tehát nincsen jelöltjei, meg nincsen arca, meg nincsen programja, de ettől még abszolút fontos szerepű lesz a közgyűlésnek. És hogy Karácsony Gergely, de mi a terve a Fidesznek, az így nem látszik. Abban azt továbbra is tartom, hogy neki mindegyik állapot jó, ha nyer, ha veszít, ha van többsége, ha nincs többsége. De hogy most kicsit úgy érzem, hogy a fókusz kicsit lekerült róla, és sokkal inkább az országos európai parlamenti eredmény a lényeg, és egyszerre inkább csak oda koncentrálnak.
Másik furkos bot, az pedig a DK-tól érkezett. Ugye Dobrev Klára szerdán Súlyog Tamás köztársasági elnökre terhelő adatokat ismertetett, amit ma, vagyis csütörtökön az ügyészségnek is átadnak és feljelentést tesznek. És ugye egy olyan ügyről van szó, ami akárcsak a Novák Katalin kegyelmi ügye, elvileg a Fidesz kemény mag szívébe találhatna, hisz a magyar termőföld külföldi kézbejátszásáról van szó. Nagy valószínűséggel elévült dolgokról beszélünk, de számít-e egy köztársasági elnöknél, hogy elévült, de bűncselekmény, gyanús ügy lehet az? Ráadásul, mondom még egyszer, tehát, hogy a Fidesz szavazóknak fontos magyar termőföld kérdésében.
Távolabbról kezdem. Súlyog Tamás nem csak köztársasági elnök, hanem az Alkotmánybíróság elnöke is volt. Ezelőtt pedig ügyvéd. Na most én a fél életemet Szegeden töltöm, és ugye ő egy szegedi illetőségű ügyvéd volt, hát elég sok mindent lehet róla hallani, hogy miket csinálta 90-es években. Pont. A második. Súlyog Tamás egy biztosra menő pánik döntésnek volt az eredménye, amivel Novák Katalin lemondott, és kellett valaki, aki gyorsan a helyére ül. A Fideszen belül senki nem vállalta, és lett ő, mint jó megbízható alkotmánybírósági káder, aki majd erre alkalmas. Olyan szinten ment gyorsan, hogy a Fidesz egyébként nem jellemző módon még a legelemibb háttér átvilágításra csinálták meg nála. Ebből lett ugye az édesapjának az ügye, amiben hát kiderült nem sokkal később, hogy hát meglehetősen fura dolgokat irogatott 44-be, és kéregetett zsidó vagyonokból magának lakást, és a többi. Amit aztán ő nem tudott, vagy nem akart tudni, vagy szembesült vele, ez egy dolog. És akkor jön ez az ügy, én azt gondolom, hogy még rengeteg ilyen ügy lehet az ő munkásságából, hiszen nem készült alkotmánybírónak, hanem egy ügyvéd volt, aki részt vett bizonyos ügyekben. Az ügy maga szerintem tök erős. Pontosan, amit mondasz azért. Ez egy másik ilyen szívcsakrája a Fidesznek, magyar termőföld, annak kijátszása, idegen érdekek, stb. Stb. És akkor most jön a borzasztó érdekes része az ügynek, hogy a DK csinálja, és ezzel az egész ügyet egy kicsit gyengíti. Egyszerűen az a helyzet most, és ez nem, hogy mondjam, nem a személyes érzelmeim, hanem ez egy, inkább egy leírás, hogy nem mindegy az, hogy kitálal egy ilyen ügyet. És a DK szájából legyen akkor a legjobb politikusa, akkor is az emberek nagy része másképp veszi, mint hogyha akár csak egy teljesen random, generált AI mondaná ezt a dolgot. Egyszerűen ez a helyzet. Tett ezért a DK sokat, mert én emlékszem arra, már régen volt, amikor Gyurcsány Ferenc ugyanilyen fanfárok mellett jelezte a fél országnak, hogy megvannak a bizonyítékok Orbán Viktor ellen, különböző svájci bankszámlákról, amiket ő majd le fog leplezni, és akkor majd hajjajjaj, hújjújjúj, eljön a vég. Aztán nem történt semmi. Ennél ez persze több, és ez egy ügy, tényleg. Tankönyv szerint lehetne alkalmas arra, hogy komoly bajokat okozzon, de a DK csinálja. És olyan szinten ők csinálják, hogy egyébként, hogyha ezt politikailag tervezték volna korábban, biztos nem az első számú vezetővel csinálták volna korábban, de mivel a DK is egy politikai pánikban van, jogosan, ezért azt gondolta, hogy most akkor azt kell csinálni, amit Magyar Péter csinált, csak jobban, ügyesebben, stb. Beharangozni, elmondani, ügyészséghez menni, folytatni, stb. Hát, csak hogy nem érjük, hogy ki csinálja.
Van ugyanakkor egy másik ügy, amit nem a DK csinál, hanem egy újságírói, a 444 Kaufmann Balázs, ugye múlt héten interjúzott is Szijjártó Péterrel, és hát más országokban azért az, hogy a külügy gépeiből kibe járkál az orosz titkos szolgálat, az minimum másnapra vagy egy hét múlva biztos, hogy fejeket követelne. Ehhez képest most mi ott tartunk, vagy ott tart ez az ügy, hogy hogy szerezhette meg a 444 ezeket az információkat. Nagyjából ez a reagálás, de minthogyha nem robbant, tehát nagyot robbant adott pillanatban, majd minthogyha nem menne tovább ez az ügy.
Szóval ez egészen példátlan dolog. Ez az ügy szerintem az elmúlt, most nem akarok nekat mondani, de hogy a bizonyos szempontból az elmúlt 15-20 év legsúlyosabb ügye. Hogy nem ezt belőle semmi, az egy másik kérdés, több ilyen ügy is volt. Ugye, hogy csak visszatekintünk az elmúlt mondjuk fél évbe, és akkor az volt, hogy volt a Novák ügy, volt a 444 által, Ás Dániel által feltárt ügy, amikor az derült ki, hogy a belügyminisztériumnak a megfigyelő rendszerét üzemeltető szerver megtelt, és ezért hónapon keresztül nem figyelték meg a szabad lábon, hogy ilyen nyomkövetővel érkező bűnözőket, és mentek el az emberek. Zárójel még egy ügy, amikor elengedte a magyar hatóság az embercsempészeket, mert nincs jó hely. Na most ennek ez szorozva százzal. És az egész ügy valami olyan szinten megmutatja a magyar államnak a, hát most nem keresem a szavakat, tehát hogy a magyar államnak az elrablását, azt hiszem, hogy ez a jó kifejezés rá, hogy a magyar államnak vannak immunrendszerei, akik próbálják jelezni, hogy valami nincsen rendben, mindenki teszi a dolgát, és közben a fő vezetői pedig egy ilyen dolgon szemet hunynak, és átveszik az Oroszország barátai díjat. Tehát minden jó érzésű ember, legyen jobb, vagy baloldali, vagy bármilyen oldali, egy ilyen mellett egyszerűen nem tud elmenni. Tehát ez ilyen nincs. Tehát olyan nincs, hogy egy külföldi ország, de bármilyen, hogyha ez még szövetséges ország lenne is, de ugye Oroszország nem szövetséges ország, és Magyarországnak nem a szövetségese, lehet, hogy Szijjártó Péternek igen. Ilyen dolgot csinál, az példátlan ügy. Nem, ugye Orbán Viktor is, meg Szijjártó Péter is, hogyha valaki, nem tudom, rosszat mond, berendeli a nagykövetet már másnap reggel, és szőnyeg szélére állítva mondja a dádákat. Most nem történik semmi. És iszonyú érdemes megnézni azt a fajta reakciót, hogy Szijjártó Péter Kaufmann Balázsra reagál. Már azért a reakcióért nyugati országokban lemondanak miniszterek, amikor elkezdi ilyen villogó szemekkel azt mondani, hogy azonnal tegye el ezt a papírt, mert hogy maga milyen bűncselekményt követel. És ott kilép a szerepéből Szijjártó Péter. Nagyon régen láttam ilyet, hogy őt ki lehet hozni ennyire a sodrából, ezért valószínűleg jó helyen keresgél a 444. De nem ez a, hogy mondjam, ez csak egy mellékszál a dolognak. Egyszerűen az, hogy a magyar kormányzat immunrendszerét így veszik semmibe, és teszi a dolgát, a titkosszolgálat jelzi, hogy baj van, megírja a levelét a kormányzatnak, megkapja, és nem történik semmi. Hát nagyon régen nem gyakoroltam a hivatásomat, mint jogászként, de hát ez azért elég sok minden hivatali bűncselekményt kimerítő dolog. És hogy nem ez belőle semmi utána, hogy például egy olyan, volt szerencsém, aztán nem mondanám, de volt alkalmam végülni a Partizánon rendezett EP listavezetői vitát, ahol erről a témáról körülbelül másfél mondat volt, ami a legfontosabb belügyi, külpolitikai, országot érintő ügy lehet. Többet beszélt Donát Anna a nem tudom milyen digitális törvényről, mint a legfontosabb problémáról. És egyszerűen ez nem jellemez mindent. Hogy ez egy nehéz, elvont kérdése, és ezért nem akarnak az emberek foglalkozni vele, vagy nem, ezt nem tudom. De néha vannak olyan nehéz, elvont kérdések, már annyira azért nem olyan magyarult ez, amivel viszont kötelező lenne foglalkozni. Na ez például egy olyan dolog, nem történik vele semmi, mindenki meg fogja úszni, és aztán megyünk tovább.
Ruf Bálint, köszönöm szépen, ez volt az elemző, Ruf Bálint kampánytanácsadóval és Benyúritával. Viszont hallásra!